Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Napjaink nemzetközi biztonságpolitikai fejleményei indokolják a terrorizmus elleni küzdelem terén rendelkezésre álló jogi eszköztár kiszélesítését, aminek érdekében meghonosítják Magyarország terrorizmus elleni nemzeti listájának jogintézményét. Olvasható a törvényben, amelynek kihirdetése a magyar közlönyben megtörtént. A listára elsőként az Antifa csoportosulás, valamint a Hammerbande Antifa Oszt került fel. Új ipari energiatárolói programon dolgozik a kormányzat, a részletek tavasszal lehetnek nyilvánosak. Az energiaügyi miniszter helyettes a Portfólió gazdasági portálnak elmondta, a cél az eredeti tervekhez képest háromszor akkora kapacitás kiépítése az évtized végére. Czepek Gábor úgy fogalmazott, az atom és a napenergia, valamint az energiatárolás összehangolt fejlesztése hozhatja meg Magyarország számára a stratégiai áttörést a 2030-as évek elejére. 300 magyar település lakói szabadulnak meg az utcáikon dübörgő kamionoktól napokon belül, írta az építési és közlekedési miniszter a Facebookon. A 20 tonna feletti tranzit és teherforgalom a jövőben csak a meghatározott útvonalakon, elsősorban a gyorsforgalmi úthálózaton közlekedhet, hangsúlyozta Lázár János, bejegyzésében felsorolta az érintett településeket is. Az építési és közlekedési miniszter a Facebookon bejelentette, hogy tárcáján lehívta a 2 milliárd forint értékű bankgaranciát, ami meg is érkezett, ezért ma 18 órától lehet közlekedni az M30-as eddig lezárt Miskolc és Szikszó közötti szakaszán. A bankgarancia arra az esetre vonatkozik, ha a pályaszakasszal ismét valami gond lenne, ismertette Lázár János. Érdemes magyar véslit vásárolni szilveszterkor is, mert a belföldi gyártók termékei ellenőrizhetők, közölt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Az előállítás helyét a csomagolt vésliken könnyű ellenőrizni, ugyanis a hátoldali címkék ovál bélyegzőjében a húhjelzés magyarországi üzemet jelöl. A hazai termékek mellett szól az is, hogy az ízviláguk jobban illeszkedik az itteni fogyasztók elvárásaihoz. Idén az enyhén füstölt jubeles és a frankfurti lehet a legnépszerűbb, de a bécsit is sokan választják ilyenkor. A Nemzeti Adó és Vámhivatal nevével visszaélve támadnak az adathalászatra specializálódott csalók, akik adó visszatérítés lehetőségével kecsegtetik áldozataikat. Egyre több az olyan e-mail, amelyben azt írják a csalók, hogy a címzett a 2024. évi személyi jövedelemadó bevallása alapján 140 ezer forint összegű adó visszatérítése jogosult. Olyan hamis levelek is előfordulnak, amelyek adótartozás azonnali megfizetésére szólítanak fel. A kibercsalók a hivatal nevével és általában a rá jellemző színekkel, arculati elemekkel ellátott e-maileket, SMS üzeneteket küldenek, hívja fel a figyelmet a NAV. Kész Kijevbe is elutazni az amerikai elnök, ha az előmozdítja a béke ügyét. Donald Trump az ukrán elnökkel tartott floridai tárgyalása után úgy vélte, már közel van a béke, de néhány kérdés, például a Donbass régió helyzete még megoldásra vár. Korábban megállapodás nélkül zárult az amerikai és ukrán elnök floridai találkozója béketervről, de Donald Trump közelinek nevezte a megegyezést. Kijevnek és a nyugatnak el kell fogadniuk az új területi realitásokat, nyilatkozta az orosz külügyminiszter a RIA Novosti hírügynökségnek. Szergej Lavrov szerint ezek a Krím, Szevasztopol, a Donyecki népköztársaság, a Luhanszki népköztársaság, Zaporozsje és Herszon régióknak az Oroszországi Föderációhoz való csatlakozása után alakultak ki. Emellett hangsúlyozta, Moszkva számára fontos annak biztosítása, hogy Ukrajnának semleges, tömbön kívüli és nukleáris fegyverektől mentes státusza legyen, az országot demilitarizálni és nácitlanítani kell, ahogy fogalmazott, valamint véget kell vetni annak, hogy a NATO országok katonai értelemben birtokba vegyék a területét. Hozzátette, szavatolni kell az orosz és orosz ajkú ukrán állampolgárok jogait és szabadságait, és véget kell vetni a Moszkva által kánoninak tekintett orosz ortodox egyház üldözésének. Az Egyesült Államok csapást mért egy Venezuelához köthető kikötői területre, ahol a gyanú szerint drogcsempész hajókat készítettek fel, írta meg a BBC. Donald Trump elnök szerint jelentős robbanás történt azon a helyen, ahol szerinte felpakolják a hajókat drogokkal, de a támadás pontos helyszínéről és részleteiről nem közöl további információkat. A venezuelai kormány egyelőre nem reagált az állításokra. Végül az időjárásról. Holnap sokfelé kisüt a nap, később aztán újra beborul, északkeleten végig több lehet majd a felhő, hózáporok kialakulhatnak, a szél pedig sokfelé lesz élénk, olykor erős. A hőmérséklet szerdán hajnalban -10 és -5 fok között, napközben aztán 0 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Kaland és vízálló fényképezőgépek széles választéka a kisdobótéri Fuji Fotócentrumban. Kültéri fényképezés extrém körülmények között is, kompromisszumok nélkül. Por, ütés és vízálló fényképezőgépek kedvező áron. Eger, kisdobótér 8. www.digitalfuji.hu. Keressen a Facebookon is. Fuji Fotócentrum Eger.
Ha elkezdjük átrostálni az életünket, csak az érzelmi kapcsolataink maradnak fenn, mondja Hály János író a decemberi Kép más címlap interjújában. A lapszámban olvashatunk a boldog időskor lelki titkairól, vágyainkról és félelmeinkről, a pécsi hajléktalanok reményeiről. Hangolódhatunk az adventre régi népszokásokkal, mai közösségekkel, gasztronómiai és kulturális csemegékkel, portói utazással és budapesti sétával. Keresse a Kép mást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Reklámot hallottak.
Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. A mai műsorban dr. Babocsai Gergely, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület kétértő és hüllővédelmi szakosztályának elnöke folytatja a múlt héten megkezdett élménybeszámolóját Tajföldi látogatásáról. A mai napon a hüllőkről lesz szó.
A hüllők közül talán, amit én nagyon vártam, hogy lássunk, azok a tokegekkók. A tokegekkók azok hatalmasan jönnek meg, tehát olyan 30 centi hosszúak, jó nagy termetes gyíkok, jó marokkal kell őket megragadni, ha az ember meg akarja ragadni, és vigyázni, mert nagyon csúnyán tudnak harapni, fájdalmasan. Viszont mindenütt ott voltak. Például a bungallónkon belül volt olyan este, hogy 3 volt bent. Ez valószínűleg egy sokakra a frászt hozná, pedig igazából nem csinálnak semmit.
Csak így ugatnak, vagy hangot
nagyon adnak? Hangosak. Nagyon-nagyon hangos, jellegzetes hangjuk van, ilyen, amikor utánoztuk őket, akkor azt mondtuk, hogy tehát ilyen jellegű hangot adtak, és tényleg hangosak voltak. Az első szálláshelyünkön annak ellenére, hogy a házon volt vagy 5 belőle, alig hallottuk a hangjukat, a másik szálláson az pont Tájföld túloldalán, a kambodzsai határon voltunk egy szigeten, ott szinte minden 5 percben megszólalt egy, vagy a házon, vagy egy pálmán, vagy egy fán valahol. Ezek egyébként látványosak, tehát nagyon szép gekkó, olyan nagy szürkés-kék alapszínű, nagyon szép piros pettyekkel, foltokkal a hátán.
Terroristák kedvencei
voltak. Nagyon szeretik, igen, lakásban tartani. Hát egy problémája van, hogy ez egy tényleg hangos állat. Több gekkófa is előfordult ezeken a házakon, azok meg bejönnek a szállásunkon, a szobákba bejönnek, azok bár nem ennyire hangosak, viszont nagyon éles hangjuk van, és volt, hogy a fülünk mellett hajnalban megszólalt, és az ember így fölkapja a fejét, és így magára húzza a paplant, mert...
Kukorékolt a gekkó.
De éles, ilyen tak-tak-tak-tak hangjuk van, de igazából jó pofák, tehát, hogy nem zavart bennünket, csak hangosak tudnak lenni. A kígyókból sok minden érdekelt bennünket, nekem sok olyan volt közöttük, amelyik nagy vágyam volt, hogy lássam, és sikerült is, például a Chrysopele ornata nevezetű repülősikló, ez nappal mozog, és fák között sokszor úgy közlekedik, hogy tényleg siklik. Tehát egy ilyen S-alakba, vagy ilyen többszörös S-alakba formázza magát, ellapítja magát, és így egyik fáról a másikra átsiklik. Ebből egyet sikerült találnunk, valahol éppen egy gyíkot üldözött, viszont nem a fenn a fákon, hanem lenne a földön, borzasztóan gyorsan tekereg, és kellett lélek jelenlét, hogy elcsípjük.
De nem mérges, ugye?
Ez nem mérges. Hátul méregfogas, de olyan jelentősen nem veszélyes emberre, hogy nyilván megharapott párszor, de mivel a méregfoga hátul helyezkedik el, és ahhoz, hogy mérget bele tudjon az emberbe pompálni, az rágnia kell magát. De ha már egy ilyen kígyóról beszélünk, az egyik a sziámi vízisikló, amelyik egy siklóféle, és a mi vízisiklónknak rokona, viszont híres hírhet két dologról, illetve egy tulajdonságról, hogy nem csak mérges kígyó, hanem egyben mérgező kígyó is. Tudnilik, hátsó méregfoga van, amelyekben saját mérget tud belefecskendezni a főzsákmányába, a békákba, elsősorban például a varangyokkal táplálkozik, és ez a méreg elég erős is, és nemrég történt pont ugyanott, ahol voltunk, egy úgy szintén kígyókkal foglalkozó valaki megharaptatta magát, és valahogy nem vette komolyan ezt a dolgot, hogy ez nem egy veszélytelen kígyó, és talán még valami videót is posztolt a közösségi médiában, hogy harapja a kígyó, és még nevetett is rajta. És nem is történt elsőre semmi, de egy napon belül kórházba került, és tulajdonképpen majdnem a határán volt annak, hogy nem tudják megmenteni. Ez egy borzasztó nagy hiba volt, ebből egyébként úgy tudom, hogy sok fölzúdulás volt is abban az országban, ahonnan származott az illető, hogy ez egy borzasztó nagy hülyeség volt, amit csinált. Na mindegy, mi is láttunk ilyen kígyót, nagyon szép, egyébként nem harapós, de hát vigyázni kell vele, hogy az embert ne harapja meg, nagyon szép fotókat lehetett róla csinálni, mert hogy egyébként nagyon jellegzetes, a teste olyan szürk és barna mindenféle mintákkal, az eleje viszont olyan fűzöldé válik, de a kettő között van egy nagyon élénk vörös vagy narancssárga folt. Ezt el szokta lapítani, amikor jelzi, hogy most már engem hagyjál békén, az azt jelzi, hogy mérgező is. Tehát nem csak mérget tud fecskendezni, vagy hát bele gyömöszölni az ember kezébe a sebbe, hanem ha valami meg akarja enni, akkor mérgező is. Tudnilik, ezen a részen, ahol ez a piros színezet van, ott van egy méregmirigye, amelyikbe az általa megevett varangyokból halmozza föl a mérget. Hát be a méregmirigybe, és azt nem arra használja, hogy a zsákmányát megbénítsa, hanem arra van, hogyha valaki belekóstol, akkor bizony ezt a varangymérget töményen kapja meg a szájába, tehát ott fogja hagyni, vagy komoly baja is lehet, hogyha meg akarja enni a kígyót ténylegesen. Úgyhogy ez a kígyó egyszer mérges is, tehát egy mérget tud bele juttatni a zsákmányába, és egyszerre mérgező is, tehát hogyha megeszi valami ragadozó, akkor abba jut bele az a méreg, amit magában felhalmozott. Ebből kettőt is láttunk, tényleg nagyon szép, nagyon látványos kígyók.
De vannak ott igazi mérges kígyók is, mondjuk a kobrák.
Igen, ebből több vágyunk volt, ebből talán az egyik legkomolyabb vágyunk a két a krajtoknak nevezett kígyókhoz tartoznak. Ezek a kobrák, mambák rokonaihoz tartozó nagyon-nagyon erős mérgű kígyók. Az egyikük egy ilyen fekete-fehér keresztsávos, vagy ilyen gyűrűs krajt, amelyik ezen a helyen előfordult, ez nem a közönséges, de nagyon hasonló, de ebből nem találtunk egyet sem sajnos, így jártunk. A másik egy nagyon közeli rokona, ennek a feje vöröses narancsárgás, és a farka vége is, és köztem pedig egy ilyen acél fekete vagy acél kék színű a teste, nagyon látványos, főleg patakok mentén fordul elő, de ebből sem sikerült látni. Ami viszont sikerült, és ez nagy vágyam volt, ezekből a bambuszviperákból. És egyrészt láttunk egyet Bangkokban, egy meglepő Bangkok belvárosában, egy parkban, egy nagyon komoly állomány él belőle, ott gyalogol, jön, megy, mindenki ott élik az életüket. Ez egy nagyvárosnak a kellős közepén egy park, amiben ezek a bambuszviperák esténként szépen előjönnek, és ott várják az arra járó békákat, vagy kismadarakat, vagy ami éppen éjszaka, mondjuk a kismadarak nem annyira mozognak éjszaka, de kisemlősök biztosan, és ezeket fogják meg, és volt olyan kis park részlet, egy tó körül, vagy egy ilyen mesterséges tó körül, talán 6 vagy 7 számoltunk meg belőlük. Ezek egyébként élénk zöld színűek, a hasuk világos színű, a torkuk a sárga, és élénk sárga szemük van, hogyha pedig fény éri a szemüket, akkor egy nagyon keskeny, függőleges vonallá szűkül a pupillájuk, úgyhogy elég félelmetes. Olyan, mintha nem is igazi állatok lennének. Nagyon érdekes a megjelenésük. Ugyanennek egy rokonát láttuk Kelet-Tájföldön, ott már viszont a természetes közegében egy patakmederben ment föl az ösvény, és többet is találtunk az ösvény mellett. Egyszerűen ott ülnek a növényzeten, és várják, hogy valami béka pehér arra járjon, és azt szépen lenyelik. Egyébként alapvetően teljesen veszélytelenek az emberre, hogyha valaki nem lép rájuk, vagy nem fogja meg puszta kézzel, akkor ezek az állatok teljesen nyugodtan nem csinálnak semmit, csak ott vannak, és várják a zsákmányt, és hogyha jön a zsákmány, akkor azt viszont megmarják, tehát a mérgük elég erős, és azonnal az elpusztul, és szépen lenyelik. Érdekességük egyébként ezeknek, hogy úgynevezett gödörkés arcú viperák, vagyis hogy van az orruk és a szemük között mindkét oldalon egy-egy gödörke, amelyik nagyon precíz hőérzékelővel rendelkezik, amit egyébként nem tudom pontosan, hogyan használnak a nem melegvérű békákkal szemben, ott valószínűleg a látásukra támaszkodnak, de az is lehet, hogy a békáknak is van egy picit eltérő hőmérséklete, amit érzékelnek, de a lényeg az, hogy ezzel a hőérzékelővel elég pontosan látnak maguk körül, hogyha a dolgok melegebbek, mint a környezetük, és nagyon picik különbségeket érzékelnek. Volt egy másik faj is, ez is egy külön faj volt, amit láttunk Kelet-Tájföldön, mondjuk nagyon hasonló volt a bangkokihoz, élénk zöld állat, nagyon-nagyon sárga szemekkel, csak ennek a Kelet-Tájföldnek, még ráadásul a hímeknek az ajkai olyan kékesek, tehát ilyen élénk világos kék, nagyon-nagyon pazar színezetük van. Volt még egy, amelyik ugyanebbe a csoportba tartozik, ezt egyébként úgy is hívják, hogy gyönyörű gödörkés vipera, vagy gyönyörű bambuszvipera. Ez egy picit kisebb volt méretre, ezek tényleg nagyon picik, 40-50 centire nőnek meg, egészen karcsúak, viszont nagyon-nagyon széles, háromszög alakú fejük van, és ráadásul mély is, tehát hogy még olyan magas is a fejük, tehát nem lapos a fejük. Viszont ez egy ilyen kicsit olyan piszkos zöld alapon, olyan bordós foltokkal, apró pici bordó foltokkal, az ő szeme viszont olyan szürkés, okkeres, tehát nagyon látványos, kifejezetten tetszetős kígyók voltak ezek is. Ugyanezt csinálja, mint a másik, hogy ilyen alacsonyan ül az ágakon, bokrokon, és várja azt, hogy valamilyen béka arra jöjjön, és lenyelhesse.
Miért jobb így a természetben, a terepen látni őket? Miért nem jó bemenni mondjuk egy ilyen hüllőházba, bankokba? Biztos van valami.
Vannak, hát ha szépen meg van csinálva egy terrárium, akkor azért ott is látványosak, de azért mégiscsak igazibb, amikor az ember a természetben, abban a környezetben, abban a párában, nyakába esik az eső, meg hát azért az éjszakai hangok, ugye ezeket éjszaka kerestük, és elképesztő éjszakai hangok voltak, akár a békák, akár a különböző rovarok, amelyek éjszaka megszólalnak, amik nagyon-nagyon izgalmasak, tehát hogy ez összehasonlíthatatlan azzal, amikor az ember bemegy egy ilyen pálmaházba, és ott próbálja ezeket az állatokat látni.
Az elhangzott beszélgetésben dr. Babocsai Gergelyt, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület két éltű és hüllővédelmi szakosztályának elnökét hallották Tájföldi útjáról. Most Felli Mavet, Ilyen kutya nincs is című könyvének 20. része következik. Felolvassa Tóth Levente színművész.
Noha papa a legtöbb szempontból határozottan kielégítőnek találta életünket Saskatchewan végtelen síkságain, mégis égett benne egy oldhatatlan vágy, amelyet itt, nyugaton nem állt módjában csillapítani. Mielőtt Saskatoonba költöztünk volna, papa mindig a nagy tavak hatalmas, nyílt víztükre mellett élt, és úgy szólván születése óta hajózott rajtuk. Ez egyébként korántsem a féle jelképes meghatározás, mert saját állítása szerint a Quintilből békés vizein nemzették egy zöld kenuban. Jó szerint vele született tehát a szenvedélyes rajongás a víz iránt. Az első Saskatoon esztendőben még csak-csak sikerült elfojtani a hajószomját, a nyugat nyújtotta számtalan új élmény nyomó segítségével, de a prérin töltött második, végeláthatatlan tél folyamán már álmodozni kezdett. Esténként a vacsoránál csupán a porhüveje időzött mamával és velem, lélekben Nelson admirális egyik hajójának a fedélzetén ette a kétszer sültet meg a szárított marhahúst. Zsebében állandóan egy darab kettős fonású zsineget hurcolt, és látogatói a könyvtárban furcsálló szemmel nézték, amint folyamatosan kötötte, bontogatta a legkülönbözőbb tengeréscsomókat, miközben szórakozottan csevegett a könyvterjesztés nehézségeiről a préri városok viszonylatában. Miután ismertük papát, és azt is jól tudtuk, hogy nem az a fajta, aki hosszabban beéri egy álomvilággal, egyáltalán nem okozott meglepetést sem mamának, sem nekem, amikor bejelentette, hogy hajót szándékozik venni, és majd ő bebizonyítja, hogy vérbeli vízi ember még az aszály szikkasztotta nyugat síkságain is beteljesítheti vágyait. Ami engem illet, megvoltak a magam kételjei. Éppen azon a nyáron jártunk Reginában, a tartomány székhelyén, ahol néhány órát a Vascana tó partján töltöttünk el. Vascanát nem a teremtő alkotta, hanem emberek, mégpedig szakasztott olyan emberek, mint papa. A tó két jachtklubbal is dicsekedhetett, valamint kereken egy tucat vízi járműből álló flottával, vízzel ellenben egyáltalán nem. Életemben nem láttam még olyan szánalmas dolgot, mint a tófenekén szikkadó, iszabban, vigasztalanul veszteglő hajócskákat, a perzselő napsütéstől tátongó repedéseikkel. Vascana jutott eszembe, amikor papa közölte velünk terveit, és mivel feltételeztem, hogy ő is emlékszik még a kísértett túra, megkérdeztem, mire készült, talán szárazföldi hajózásra, esetleg négy keréken? Aznap este korán kerültem ágyba vacsora nélkül, és egy kissé meg is sértődtem, utóvégre én igazán csak segíteni akartam. Papa néhány héttel később megvette a maga hajóját. 5 méteres vitorlás kenu volt, amelyet a véletlen bal szerencse sodort Saskatchewan sivár száraz szívébe. Az átmenetileg alaksorunkban horgonyzó víziószág kicsinek és törékenynek hatott, de végül igencsak derekas, szívós kis járműnek bizonyult, sőt, még most, 1957-ben is fölöttébb eleven, változatlanul fürge és mozgékony, el annyira, hogy ő meg én máig együtt rójuk a vizeket minden nyáron. Papa a tél java részében vele pepecselt. Szerető gonddal, aggályos pontossággal, szélvédőt, hullámbetőt barkácsolt rá, aztán árbócot, kormánylapátot és evezőket faragott hozzá. Kölcsön vette mama varrógépét, és a legjobb minőségű vászonból, amit egyenesen Montrealból hozatott, vitorlát vart. Ami magát a hajótestet illeti, előbb acélgyapottal, aztán üveggel csiszolta simára, és addig festette meg festette át, hogy végül tükörfényesen ragyogott. Aztán felhordta az utolsó festék réteget is, üdezöldet, és illő szertartások közepette, elkeresztelte a Concepción névre. Állítása szerint egy karib-tengeri sziget nyomán. Az ünnepélyes vízrebocsátás május elején történt. A hajót papa meg én cipeltük le a folyópartra a 25. utca híd főjéhez, és már útközben egész csapat érdeklődő szegődött a nyomunkba. Saskatoonban a préri szkúnerek ideje óta nem ismerték a vízi járművek egyetlen válfaját sem, amellett Concepción önmagában is rendkívül szemre való teremtés volt. Miközben papa beszerelte az árbócot és felkészítette a kenut első útjára, a nézőközönség létszáma egyre gyarapodott. Magasan, fölöttünk a híd korlátja mentén sötétlő fürtökben ácsorogtak már a bámészkodók. Rendkívül ünnepélyes és mélységes csend támadt, amikor papa intett nekem, hogy menet kész, én pedig belöktem a maga elemébe Concepciont. A Saskatchewan folyón még javában tartotta a kora tavaszi áradás. Papának saját meggyőződése szerint a kisujjába volt minden, amit vízről csak tudni lehet, és meg sem fordult a fejében, hogy a Quintilből meg a Saskatchewan folyó között esetleg valami különbség adódhat. Kellemes szél fújdogált, amely fehér fodrokat vetett a hömbölygő vízbarna felszínén, és ezzel eredményesen álcázta az alanti forgók és örvények árulkodó jeleit. A hidat szegélyező nézőközönség tagjai viszont nyilván jól ismerték a préri folyók tavaszi természetét, mert mintha valamelyest temetői színezete lett volna a rájuk nehezedő némaságnak, amellyel papa és a Concepción folyóra szállását kísérték. A kiindulási pont jó 100 méterrel a híd fölé esett, de mire papa mindent elrendezett a csónakban és módja nyílt körülnézni, a híd érthetetlen helyváltoztatást hajtott végre hozzá képest. Ez a közúti alkotmány ugyanis immár több 100 méterrel mögéje került, sőt határozottan rémületes iramban hátrált. Papa hanyat homlok cselekvésbe lépett, felvonta a vitorlát és szélnek állította, hogy irányt változtasson. A híd mellvédjénél a tömegből, amelyhez közben már én is csatlakoztam, megilletődött áhítat sóhaja kélt. A nézők többsége még soha életében nem látott vitorlást, és különben is mindig azt hallották, hogy a vitorlázás teljesen divatja múlt, amellett gyötrelmesen lassú módja a közlekedésnek. Most aztán csak úgy golyózott a szemük. Concepción nagyon idomtalanul viselkedett. Semmi áron nem akart irányt változtatni, tudnilik, a folyó sodra erősebb volt a szélnél. A csónak tehát eltökélten siklott lefelé legalább 12 csomóval, holott még 5 csomó is sok lett volna tőle ilyen enyhe légmozgásnál, mint ezt papa is pontosan tudta. Ekkor kezdte papa felfogni, hogy itt a sodrás az úr. Előkapta az evezőt, és szinte démoni erőfeszítéssel próbálta ár ellenébe fordítani a hajó orrát. Ez végül sikerült is neki, de ekkor már Concepciónnal egyetemben csupán egy gyorsan zsugorodó pötty volt a folyó végtelenbe kanyargó felszínén. A mellettem bámészkodó férfiak közül számosan fogadásokat kezdtek kötni, hogy mikor érkezik meg papa Prince Albert városába, amely pár száz mérföldre esett tőlünk lefelé. Pedig eléggé világosan látszott, hogy papának igazából esze ágában sincs Prince Albertbe hajózni. Olyan bősz elszánással, agyafúrt mesterkedéssel kezelte a vitorlát, amilyet valószínűleg csak a végszükség váltott ki belőle. Papa, és ez csak a vak nem látta, Saskatoonba akart visszajutni minden áron. Concepción úgy cikázott ide-oda a folyó két partja közt, mint egy faforgács a malom zuhogó tajtékain. Hol kifelé, hol befelé tartott, és bár az orra rendíthetetlenül szembeszegült a sodrással, s ráadásul a szél is minden erejével dagasztotta a vitorláját, folyamatosan távolodott, egyre kisebbnek és kisebbnek látszott, végül mindenestül eltűnt a fénylő messziségben valahol északon. Mellettem az egyik férfi az órájára nézett, és odafordult a társához. 11 van. Persze, most így rükverzben egy csipetnyivel lassabban megy, de fogadok, hogy vacsora időre odaér a Prince Albert híthoz. 50 centet teszek rá, hogy sikerül neki. A fogadást azonban elveszítette volna, mert papa meg Concepción végül mégse mentek Prince Albertbe. Bár talán el is mentek volna, ha nincs olyan szerencséjük, hogy zátonyra fussanak, körülbelül 10 mérfölddel Saskatoon alatt. Valamicskével évfél után együtt érkeztek haza egy falusi szekéren, amelyet két közönösen hallgatag ló húzott.
Ferdimávet Ilyen kutya nincs is című könyvének 20. részét hallották. A felolvasó Tóth Levente, az irodalmi szerkesztő Somosvári Esztelanna volt. Mai műsorunk ezzel véget ért. Búcsúzom a zenei szerkesztő Bartók Beáta és a technikai munkatárs Somogyi Márton nevében is. A szerkesztőt Tikovics Ernőt hallották. Most elhangzott műsorunkat pénteken 10 óra 30 perctől megismételjük.
Legyetek szentek! Lelkiségi irodalom.
Kedves hallgatóink! Don Toninho Bello, Korunk asszonya Mária című írásának részletét Baranyi Péter olvassa fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
Don Toninho Bello, Korunk asszonya Mária. Mária a kenyérasszonya. Pólyába takarta és jászolba fektette. Néhány soron belül három ízben jelenik meg Lukásnál ez a szó, hogy jászol. Ismerve az evangélistát és stílusát is, ez mindenképpen gondolkodóba ejti az olvasót. Alig ha férhet kétség ahhoz, hogy Lukács, szinte festőként, Máriának azt a tevékenységét állítja középpontba, amit az étkezéshez színültig rakja az üres kosarat. Érdemes tovább gondolni. Amennyiben a jászol, a vájú valóban arra használatos, hogy állatok eledelét tegyék bele, adódik a magyarázat, hogy Lukács már Jézus földi létének első pillanatától fogva, mint a világ étkét, a világ kenyerét állítja őt elénk. Szinte látjuk az állatoknak szalmából készített almot, fölötte a búzalisztből sütött lepényt, míg a jászolban, akár hófehér konyharuhában rejtetten, pólyába tekerve az élő, égből alászállott kenyeret. A jászol, mint szentségház előtt, úgy állott Mária, mint a pék, aki a kenyeret gyúrta. Mária már kezdettől fölismerte szerepét, amikor a gondviselés az otthonától oly távol eső helyre, Betlehembe vezérelte, kijelölve számára a helyet, ahol gyermekét világra fogja hozni, Betlehemet, ami annyit jelent, a kenyérháza. Mária már kezdettől fölismerte szerepét, amikor a gondviselés az otthonától oly távol eső helyre, Betlehembe vezérelte, kijelölve számára a helyet, ahol gyermekét világra fogja hozni, Betlehemet, ami annyit jelent, a kenyérháza. Azon az éjszakán tehát Mária révén kenyeres kosárrá lesz ama nevezetes jászol, ezzel profetikusan előrevetítve Krisztusnak az árulás estjén megfogalmazott meghívását, amelyel az egész teremtett világhoz fordult. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, amely értetek adatik. Mária tartja tehát a kenyeret, de ennek korántsem csak spirituális jelentése van. Torzítanánk a képet, ha hallgatnánk a családja betevő falatjáért aggódó Máriáról, aki bizonyára kénytelen volt nap-nap után megküzdeni a kenyérért, s talán keserves sírásra is fagadt, valahányszor nem sikerült ellátni övéit. Akár csak névrokona egy másik Mária, az a szegény asszony, aki itt él közöttünk düledező kunyhójában, egy fészek alja kisgyermekkel, munkanélküli férjével, olyan nyomorban, hogy fizetésképtelensége miatt az alapvető élelmiszereket sem képes már beszerezni. Alig hanem Jézus is felismerte olykor anyja tekintetében a kenyérhiány rettenetét, és a szinte önkívületi újongó boldogságot, amikor omlós, meleg búzalepény hintette morzsáival az asztalterítőt. Az evangéliumban ezért találunk utalást a kenyér ünneplésére, amelyet Jézus szétoszt és megsokszoroz, hogy a kézről kézre adott falat csillapítsa a földön gubbasztó, nincstelen sokaság éhségét, és végül a csoda maradéka 12 kosarat tölthessen meg. Ezért foglalta Jézus az atyához forduló imádsága középpontjába a mindennapi kenyérre vonatkozó kérést, és ösztökél bennünket, hogy édesanyjához könyörögve kérjük közbenjárását a javak igazságos elosztásának kegyelméért, azért, hogy népe egyetlen fiának se kelljen éhen maradnia. Szűz Mária, a kenyér asszonya! Ki volna megmondhatója, hányszor kényszerültél megízlelni a nélkülözők étkét a názáreti házban, miközben teljes erődet arra fordítottad, hogy semmiben se szenvedjen hiányt az Isten fia. Mint a földön élt valahány övéiért aggódó és őket a nyomortól megóvni kívánó anya, kész voltál a legnehezebb munkák terhét magadra venni, hogy Jézus ne nélkülözzön, hogy teli tányért tehessél eléje, és köntösöd zsebében mindig legyen számára, ha más nem, egy marékra való édesfüge. Verejték árán szerzett kenyér tehát a tiéd, küzdelemnek, nem pedig a járandóságnak gyümölcse. S mi mást mondhatnánk Józsefről, aki ácsmű helyében bizonnyal elégedetten simított végig utolszor egy-egy készpadot, hogy azután egy zsák búzára cserélhesse el. S a kenyérsütés napján, amikor a frissen sült tészta meleg illata legyőzte a műhelyből szállongó olajkencéjét, miközben odaátról József éneklésedet hallgatta. Jézus a dagasztó teknőnél állva a jövendő példabeszédeinek egyikét fényezgethette. Hasonló a mennyek országa a kovászhoz, amelyet fogott egy asszony, és belekeverte három véka lisztbe úgy, hogy az egész megkel. Szűz Mária, a kenyér asszonya, te, aki megélted a túlélésért harcolók szenvedéseit, leplezd le előttünk a nyomor megdöbbentő méreteit, amelyel egy napon Isten ítélő széke előtt a déli népek lepleznek majd le bennünket. Légy irgalmas az embermilliókhoz, akiket az éhhalál tizedel, tégy minket segélykérésükre fogékonnyá. Ne kímélj meg a döbbenettől olyan képláttán, ahol az elborzasztóan felpuffadt csecsemőt anyja elapadt keblén éri a halál. A fölösleg és minden ránk száradt kenyérvég ingassa meg a fennálló gazdasági rendbevetett bizodalmunkat, mert az kizárólag a legerősebbek igazát hivatott biztosítani. Te, akinek képe már-már amuletként kapcsolódott össze az irgalmas anyai szeretet és a gyöngétség fogalmával, rejtőzz el a kivándorlók cókmókjai közé, azoknak bőröngyébe, akik a boldogulás kecsegtető reményétől hajtva átkelnek a tengeren. Enyhítsd fájdalmát a földön futóknak, akik számára szülőföldjük immár képtelen biztosítani az élet lehetőségét. Segítsd őket kínzó magányukban, ne engedd, hogy a durva lelkű emberi gyarlóság kiszolgáltatott prédái lehessenek. Tedd élővé a reményt a munkanélküliek várakozásában, és fékezd meg azok önzését, akik kényelmesen elfoglalták már helyüket az élet húsos fazekai körül, akik miatt nincs elég teríték a lakomán, s akik miatt mind több helyről tűnik immár elérhetetlennek a dúsan megrakott asztal. Szűz Mária, a kenyér asszonya. Lehet, hogy a bőség ébresztette hála perceiben, lehet, hogy a szükség hosszúra nyúlt, ám bizalommal teli estéin, amikor még egy hitvány kis fazék sem kerülhetett a tűzhelyre, de ki mástól, ha nem tőled tanulta Jézus a második törvénykönyv mondatát, amelyel később a pusztában kísértőjét lefegyverezte. Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely az Isten szájából származik. Vésd emlékezetünkbe ezt az oly könnyen feledésbe merülő gondolatot. Értesd meg velünk, hogy a szükséglet, a kenyér nem minden, hogy a banknyugta nem lehet elég a lélek megnyugtatásához, és hogy a telerakott asztal mit sem ér, ha szívünkben nem lakik az igazság. Ahol a lélek békéje hiányzik, ott a legfinomabb falat is ízét veszti. Ezért valahányszor elégedetlenül kerülgetjük minden földi jóval roskadásig rakott éléskamránkat, kérünk mozdíts meg bennünk a részvétet, csillapítsd boldogságunk önző igényét, és helyezd újra jászolodba az égből alászállott élő kenyeret, ahogy hajdanán megtetted azon a betlehemi éjszakán. Hiszen az, aki abból a kenyérből eszik, meg nem éhezik többé. Mária a határasszonya. Éppen csak feltűnik az üdvösség díszletében, és már is úgy látjuk őt, mint aki átlépi a határokat. Ha nem is pontosan a külügyminisztérium által kibocsátott vízummal, hanem azokkal a gyötrelmekkel látjuk, amelyek elkísérnek minden kivándorlásra kényszerítettet. Mint valami déli menekült, sőt, még rosszabb, mert nem munkával kapcsolatos okok miatt kell átlépnie a határt, hanem politikai menedéket keres. Nagyon világos az angyal által Józsefnek közvetített üzenet. Kelj föl, vedd magad mellé a gyermeket és anyját, és menekülj Egyiptomba. Maradj ott, amíg nem szólok neked. Heródes ugyanis keresni fogja a gyermeket, hogy megölje őt. És íme itt van a határon. Az egyik oldalról Kánaán utolsó vérvörös földdarabja látszik, a másikról a fáraók birodalmának első homokmezője. Igaz, örül a területen kívüliség jogának, attól a perctől fogva, hogy karjaiban tartja azt, akinek az országa a tengertől a tengerig és a folyótól a föld szélső határáig terjed. De tudja azt is, hogy veszélyes dolog ezt a gyermeket, mint valami menlevelet felmutatni a határőrségnek. Az evangéliumban nem találunk egy sort sem erről a drámai pillanatról, de nem nehéz elképzelni az aggódó és bátor Máriát ott, két ennyire különböző kultúra vízválasztóján. Az a csoportkép, amit Máté nem készített el a határvonalánál, de ami ennek ellenére fennmarad, igaz képzeletünk albumában, egy páratlan sugalmazás ikonja mindnyájunk számára, akiknek ma új szokásokkal és új nyelvekkel kell szembesülnünk. Még a bibliai szintérről való távozáskor is úgy jelenik meg Mária, mint a határasszonya. Ténylegesen jelen van az utolsó vacsora termében, a cenákulumban, amikor a Szentlélek leszállt a születő egyház tagjaira, hogy tanúbizonyságot tegyenek a föld végső határáig. Nem tudjuk, hogy Jánost követve át kellett-e még egyszer lépnie határokat. Egyesek szerint Efezus városában fejezte be életét, azaz idegen földön. Egy dolog biztos, hogy pünkösd napjától Mária egy az összes nemzetből, fajból, népből és nyelvből álló óriási sokaság anyjává lett. Olyan földi állampolgárságot szerzett, amely megengedi, hogy helyet foglaljon a világ összes határán, elmondva fiainak, hogy ezek a határok leomlásra vannak ítélve. De van egy még erőteljesebb pillanat, amelyben Mária egész szimbolikus nagyságával kiemelkedik, mint a határ asszonya. Ez a kereszt pillanata. Az a gerenda nem csak ledöntötte az elkülönülés falát, ami elválasztotta a zsidókat a pogányoktól, a kettőből egyetlen népet teremtve, de ki is békítette az embert Istennel, Krisztus egyetlen teste által. Emiatt a kereszt jelképezi az elkülönülés utolsó vonalát az ég és a föld között, a szinte átjárható határt az idő és az örökké valóság között. A legfelső határ ez, amelyen keresztül az emberiség története belép az isteni történelembe, és egyetlen üdvtörténetté válik. Nos, Mária ott áll emellett a határ mellett, és könnyeivel mosogatja. Mária, a határasszonya. Lenyűgöz az a szerep, amelyet betöltesz az üdvösség történetében, amelyet állandóan megerősítesz a határvonalain. Ezek nem azért vannak, hogy elválasszanak, hanem hogy összekössenek egymással szemben álló különböző világokat. Te állsz azokon a hegygerinceken, amelyek az Ó és Új Szövetség között húzódnak. Te vagy az a pont, amely összeköti az éjszaka utolsó foszlányait és a nappal első derengéseit. Te vagy a hajnal, ami megelőzi az igazság napját. Te vagy a pirkadat csillaga. Benned teljesedik ki, amit a Galatákhoz írt levél, az idők teljességének mond, amelyben Isten elhatározza, hogy az asszonytól születik, azaz a te személyeddel befejeződik egy, az igazságra alapuló időbeli fejlődés, és megérik belőle egy másik, amelynek alapja az irgalom. Szűz Mária, a határ asszonya, köszönet azért, hogy jelen voltál Krisztus keresztjénél. Az a lakott helyektől távol felállított kereszt összefogja a történelem perifériáit, és a föld valamennyi leértékelt sarkának a szimbóluma. Határhely, ahol a jövő beszivárog a jelenbe, reménységgel töltve meg azt. E reménységből származik az, amire szükségünk van. Állj ezért a mi oldalunkra. Átmeneti korban élünk. Világi civilizációnk határköveivel találkozunk. Mivel a kereszteződésekhez tömörödünk, egy drámai korszakváltás főszereplőinek érezzük magunkat, szinte az egyik geológiai korból a másikba ível a pályánk. Mivel megtapasztaljuk a kultúrák különbözőségét és elferdüléseit, bizonytalanok vagyunk, letörjük-e azokat a lakatokat, amelyek eddig önazonosságunkat védték. Az új dolgok, amelyek arra köteleznek, hogy számoljunk a szegények, az elnyomottak, a menekültek, a színesbőrűek, és mindazok tömegeivel, akik összezavarják korábbi játékszabályainkat, és félelmet okoznak. Azért, hogy megvédjük magunkat a marokkóiaktól és az albánoktól, megvastagítjuk a biztonsági kordonokat. A határokat tehát a minden faj és nemzet panorámájáról szóló nagyhangú beszédeink ellenére inkább lezárni, mint megnyitni szeretnénk. Ezért különösen is szükségünk van rád, hogy a remény kerüljön fölénybe, és ne gyűrjön maga alá minket a jövőtől való sokkos félelem. Szűz Mária, a határasszonya, van egy gyönyörű jelző, amellyel az antik keresztény hagyomány azt fejezi ki, hogy a föld végső határain állsz, és így fohászkodik hozzád az ég kapuja. Tehát a halál óráján, amint azt Jézussal tetted, állj mellettünk magányosságunkban. Őrködj haláltusánk felett, ne mozdulj el oldalunkról. Az utolsó határon, ami elválasztja a számüzetést a hazától, nyújtsd felénk kezedet, mert ha üdvösségünk sorsdöntő küszöbénél ott leszel, át fogjuk tudni lépni a határt, még útlevél nélkül is.
Kedves hallgatóink, Dontoninho Bello, korunk asszonya Mária című írásának részletét Baranyi Péter olvasta fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Szentek, szentéletű emberek.
Karácsony 8-adában minden nap gondoljunk a szentek életének ismertetése előtt karácsony titkára. Ime néhány szentírási idézet, ami segíthet ebben minket, János evangéliumából az egyik legszebb mondat: úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen. Talán karácsonykor éljük meg legjobban ezt, hogy Isten elküldte közénk, hozzánk. Nem a fejedelmet küldte, nem főangyalt küldött, hanem egyszülött fiát, a legnagyobbat, akit küldhetett. Megint a Szentírásból, a bölcsesség könyvéből. Mi alatt mély csend borult mindenre, és az éjszaka sietős útja közepén tartott, mindenható igéd, Urunk, királyi trónjáról eljött közénk. Ezek után mai napnak szent életű emberéről, Hám János szatmárnémeti megyéspüspökről emlékezzünk meg. Hám János püspök a Heves megyei Gyöngyösön született 1781. január 5-én. Már ezért is illő, hogy megemlékezzünk róla itt a Egri Egyház megyében, és azokon a helyeken, ahol hallható a Magyar Katolikus Rádió, hiszen hozzánk közel álló helyen született az a püspök, akire emlékezünk. Édesapja Hám József, édesanyja Pócs Franciska iparosok voltak. János iskoláit itt kezdte meg, a ferencesek vezetésével, akik később is támogatták a tanulásban. Gondolom most a ferences atyák örülnek, hogy hallhatnak elődeiknek szép tetteiről, hogy segítettek valakit a tanulásban. Nagy pártfogója volt Lovasi Benedek ferences atya Jánosnak, aki egyben lelkivezetője is volt. Később Rozsnyón, majd Egerben folytatta tanulmányait. Kiváló bizonyítvány alapján 1789-ben fölvették az egri papnövendékek sorába. 1804. március 17-én pappá szentelték. Káplán volt Pásztón. 3 év múlva prefektus és tanár az egri teológián. 1809-ben Napóleon serege elől a királyi család Bécsből Egerbe menekült. Mária Ludovika részt vett a fiatal prefektus szentmisén, s később egri kanonokká neveztette ki. 1827. május 25-én első Ferenc szatmári püspöknek nevezte ki, kinevezését 12. Leó pápa nyomban megerősítette. 1828. március 16-án Egerben püspökké szentelték, egy hónap múlva pedig átvette egyházmegyéje kormányzását, amelyet 30 évig vezetett. 3 erény jellemezte különösképpen: az Isten és az embertársak iránti szeretet, a szelíd lelkület és az apostoli buzgóság. Tanulhatunk tőle: felebaráti szeretet, szelídség, apostoli buzgóság. Páratlanul szent életével, kormányzói bölcsességével az egyházmegyét anyagilag és szellemileg, lelkileg fölvirágoztatta. Imája nem egyszer csodaszerű eredménnyel járt. Fölépítette a mai tágas előkelő püspöki palotát, amelyet azután csak élete végén foglalt el, akkor is azért, mert közelebb akart lenni a székesegyházhoz. Önmegtagadásainak és önfegyelmezésének ma is látható 2 vezeklő öve, Cilíciuma. Isten és az emberek iránti szeretetének szemmel látható alkotásai a következők. Említettem, hogy ő szatmárnémeti megyéspüspök lett. Tehát Szatmáron az egész történelmi város maga az ő alkotása. 1827-től 1857-ig ebben az időben befejezte a székesegyház építését, letelepítette a páli Szentvincéről nevezett irgalmas nővéreket, anyaházat, templomot, valamint iskola épületet, rendi kórházat, gyógyszertárt és kápolnát emelt számukra. A katolikus gimnázium diákjainak konviktust, tehát kollégiumot, szegények számára otthont létesített. Ezen kívül még 2 kápolna, egy leányiskola és tanítóképző is általa létesült. Fölépítette a Kálvária templomot, a ferencesek kolostorát, saját költségén 19 plébániát és iskolát alapított. Egyszerű életmódja, szelídsége, az intézmények működtetése hatalmas elismerést hozott számára, még a más vallásúak is szerették, tisztelték. 65 éves korában, 1848. június 25-én esztergomi érsekké, Magyarország herceg prímásává nevezték ki. teljes szívvel a magyar szabadságharcosok mellett állt, és ezt nem is tagadta. Emiatt a bécsi udvar szemében kegyvesztett lett, és a forradalom bukása után 1849-ben lemondatták. Így térhetett vissza hívei nagy örömére ismét Szatmárnémetibe, hogy haláláig itt folytathassa apostoli munkáját. 1857. december 30-án halt meg életszentség hírében. Teste a Székesegyház kriptájában van eltemetve, a vértanú Scheffler János püspök mellett. Kortársai az egyházmegye második alapítójának, megalapítójának vallották. Ezt írták fel koporsójára is. Boldogavatását már a múlt században beindították. Kérjük közben járását, hogy imádkozzon a magyar népért, a magyar népnek papjaiért, püspökeiért, hogy az ő lelkületével végezze mindenki szolgálatát, és élete olyan legyen, mint Hám János szatmárnémeti megyéspüspöké volt.